Jó estét kívánok mindenkinek! És folytatjuk a tánya tanulását. A tánya ugye haszid filozófia, kabala egyik alapműve, és mi már a 6. fejezetnél tartunk, pedig már egy fél éve tanulunk, több mint egy fél éve. És a 6. fejezetben nagyjából azt mondta el a szerző, az Alter Rebbe, 6. fejezet pontosan akarja, hogy 246. oldalon vagyunk. Tehát az Alter Rebbe azt mondta el, hogy miután elmagyarázta azt, hogy minden emberben van egy isteni lélek, és ebben ez az isteni lélek fölépül 10 attribútumból, a 10 alapvető elemből, amelyet két csoportra oszthatunk, az értelem és az érzelmek csoportjára. Tehát az értelem és az érzelmek azok, amik fölépítik ezt az isteni lelket. Hasonló módon minden emberben van egy állati ösztönlélek is, egy rossz lélek, vagy nem feltétlenül nevezzük rossznak, de egy állati ösztönlélek, ami viszont nem az isteni dolgokra hajtja, hanem ilyen állathoz hasonló különböző ösztönös vágyakra, stb. Tehát minden embernek két pólusa van, és ennek az állati ösztönléleknek is van értelme és érzelme. Mi azt mondjuk, hogy az isteni léleknek is van ez a 10 attribútuma, de ugyanúgy megvan az állati ösztönléleknek is ez az attribútuma. Ugye gyors példa erre, mondjuk az isteni, hogy elképzeljük magunkat, ez mit jelent? Isteni lélek 10 attribútuma működésbe lép, az olyan, hogy megérti, hogy az a szegény ember rászoruló, hogy itt azért nem azért ül a aluljáróban, mert melege van otthon, hanem azért, mert rászoruló, ezt megérti. Utána ez az érzelmeire hat, hogy hát megsajnálja, és utána ugye akkor ez valamihez vezet, hogy ad neki 100 forintot. Ez az isteni lélek értelme, érzelme, és utána a következmény. Az állati ösztönléleknél pedig mondjuk megérti, hogy nagyon finom az a nem kóser hamburger, egy érzelmet alakít ki iránt egy vonzódást, és akkor ennek következményét ne is mondjuk, mert nem akarom, hogy elszörnyűködjetek, de hát megeszi azt a nem kóser hamburgert. Tehát akkor ez a két lehetőség, most olyan példákat mondtam, hogy ne kelljen annyira a fantáziátokat használni. Azt mondtuk tehát, hogy mind a kettőben megvan ez a két dolog, és ez a két mozgató erő az, ami végülis az emberben fel egymást váltogatva, de motiválja az embert különböző dolgokra. Mire motiválja az embert? Háromféle dologra motiválhatja, vagy gondolatra, vagy beszédre, vagy cselekedetre. A gondolat, beszéd, cselekedet az egy semleges valami, semleges eszköz, itt ruhának nevezzük mindig, és attól függően, hogy melyik motiváló erőt szolgálja ki, ettől függ, hogy ezek a ruhák most tiszta ruhák, vagy tisztátalan ruhák. Mondjak egy példát megint csak, amikor az ember végig gondolta, hogy ez az egész szerencsétlen, ez mennyire rossz helyzetben van, és megsajnálja, szeretett egy érzem, akkor már egyrészt a gondolata megmozdult, mert ugye ez mind gondolatban játszódott. Utána esetleg beszél vele, akkor itt van egy beszéd, ami beindult, egy ilyen beszél vele, és azt mondja, hogy ne aggódj, minden rendben lesz, és utána segít neki a gyakorlatban, az pedig a cselekedet. Tehát akkor mind a három eszközt felhasználta ez a motivációs erő, az isteni lélekből származó motivációs erő. Ezt úgy nevezzük a tánya nevén, kicsit elvont kifejezéssel, hogy a 10 isteni szféra, a lélek 10 isteni attribútuma beöltözött a 3 szép ruhába, tiszta ruhába. Másik lehetőség, amikor az ember a hamburgeres példa, akkor megint csak gondolatában, már megindította a gondolatában egyáltalán, hogy milyen finom, meg mennyire jó az a hamburger, utána beszél róla, hogy ez mennyire jó lenne ezt ebédre megenni, és utána, amikor megeszi, az meg a cselekedet. Tehát ott is akkor mind a hármat ugye kihasználja. Nem minden esetben használódik ki mind a három, elképzelhető, hogy egyiknek csak az egyik része, egy alkalommal csak a beszéd. A gondolat az általában jobb esetben valahol megjelenik, az ember általában azután szokott cselekedni, hogy legalább a minimális gondolat lejátszódik benne, és azután is szokott beszélni, mondjuk a beszédnél ez sajnos nem mindig igaz. Tehát akkor ezt mondta el az Alter Rebbe, hogy ez a két dolog. És akkor végül is hát oda jutottunk, arról a kérdésről beszélgettünk a múltra, az volt az indító kérdés az előző órán, ami a 6. fejezetnek már a 3. órája volt, és ma lesz a 4. az utolsó, hogy igazából rendben van, mi értsük azt, hogy milyen gondolat, beszéd, cselekedet, milyen gondolatot, beszéd, cselekedet sorolhatunk az isteni lélekhez. Ami a Tórával kapcsolatos tanulással, jó cselekedetekkel, imával, és így tovább. De milyen gondolat, beszédet, cselekedet sorolhatunk az állati ösztönlélekhez? Ez volt az indító kérdésünk, és akkor mindenki előjött mindenfélével, mit tudom, hogy gyilkosság, tehát valami explicit bűn, hogy az nyilván az állati ösztönlélekből származik, de azt mondta itt az Alterebe, hogy nem, gyakorlatilag azt a kifejezést használta, amit Salamon király használ a példabeszédekben, hogy minden cselekedet, ami a nap alatt történik, tehát ami nem kifejezetten nemes célú, szent célú cselekedet, beszéd vagy gondolat, az mind-mind az állati ösztönből ered. Erre mindenki leesett a székről, hogy ez hogyan lehetséges, hogy tényleg, akkor ezek szerint, hogy elmegyek simán ebédelni egy teljesen kóser étterembe, akkor ami a nap alatt történik, abban az értelemben az egy teljesen profán cselekedet, az már is az állati ösztönlélekből származik, vagy hogyha én elolvasok egy regényt, akkor amivel semmi probléma nincsen, akkor az az állati ösztönlélekből származik, hát mi a rosszabban, hogy tehát miért mondjuk az állati ösztönlélekből. És akkor itt azt mondtuk, először is az állati ösztönlélek az nem rossz lélek. Nem azt mondtuk, hogy rossz, hanem azt mondtuk, hogy állati. Mi az alapvető különbség az állati ösztönlélek és az isteni lélek között? Ugye mit mondtunk, hogy az alapvető különbség, ami meghatározó, hogy az isteni lélekben mi van mindig középpontban, a cél, Isten, vagy a cél, az igazság, hogy úgy mondjuk, az állati ösztönléleknél pedig mi van állandóan középpontban? Én. Mi az, ami állandóan motivál? Én, nekem, mi jó, hogy jó, stb. Éppen ezért ugyanazokat a dolgokat, amik ilyen semleges dolgok, ezeket lehet persze általában állati ösztönlélekből motiválva tesszük, mondjuk azt, hogy ebédelünk vagy hasonlók, de lehet tenni isteni lélekből motiváltan is, hogyha az a motiváló erő, hogy én szeretném mondjuk, nagyon nemesen hangzik, meg elmondtam, de az mondjuk a motiváló erő, hogy én szeretném Istent szolgálni, és ehhez erő kell, és ezért elmegyek ebédelni, akkor már is a motivációmban ott van Isten. Mi az alapvető kulcsszó, ami Istennél, ami az isteni léleknél a jelentős? Ez az alapvető kulcsszó, ez az alázat. Hogy alávetem magamat valaminek, ami nagyobb nálam, Istennek. Nagyon nehéz lefordítani ezt a kifejezést, hogy bitul, ami ezt az alázatot jelenti. De valami olyasmit jelent, hogy tényleg alávetni magadat, vagy tehát ez az alázat, ez mégis a legjobb. És akkor itt azt mondja az Alter Rebbe, hogy minden, ahol szent dolgokról beszélünk, csak akkor lehetséges, hogy szent legyen, a szentség, szent dolgok csak ott jelennek meg, ahol van bitul, ahol van alázat. Ahol nincs alázat, ott mi van? A saját egónk. Ott én vagyok. Vagy én vagyok, vagy Isten. Azt jelenti, ha az én egóm megjelenik, akkor egyre kevesebb lesz ott az Isten. Tehát minden szent dolognak, ez egy nagyon fontos mondata a Tanyának, énak dusos sejra ella, de mase batel eclaj izbarek. A szent dolgok csak azon a helyen tudnak alászállni, amelyek alávetik magukat, az örökkévalónak áldva legyen ő. Ez a pontos mondata a Tányának, hogy nagyon fontos, nagyon lényeges mondat. És ezért azok a cselekedetek, gondolatok és beszédek, amelyek ebben az értelemben, ennek a mottónak megfelelően történnek, legyenek bármilyenek, lehet az tóra tanulás, lehet az ima, és lehet az ebéd is, ha az alázat, ha az Isten központuság ott megjelenik, és nem az én egóm, akkor az ott szent. Ha nem erről van szó, hanem rólam van szó, akkor az állati ösztönekből származik, és ez még egy tóra tanulásra is igaz lehet. Mert mondjuk én tórát tanulok, miért? Mert szeretnék nagy ember lenni, vagy mutatni, milyen okos vagyok, vagy nevet szerezni magamnak. Akkor ott bizony a tóra tanulásban nem Isten az, ami lényeges, nem azért tanulom a tórát, mert szeretném az ő bölcsességét megismerni, és vele ezáltal neki úgy átadni magamat, hanem ott nagyon erősen mégis az egóm az, ami szerepet játszik. Igen.
És akkor ennél hogy lehet alázatot találni? Az egy ember szükséglet.
Igen, ezt megbeszéltük úgy, hogy nem az a kérdés, hogy emberi szükséglet vagy sem, hanem nem csak, hogy tudjátok, hogy kóser, hanem hogy mi a célja az evésednek, az, hogy bezabálják, mert hogy jó legyen, hanem azért, mert tudod, hogy erő kell, és egészségesnek kell lenned, és ahhoz, hogy fontos dolgokat, az élet fontos területein el tudjál érni, ahhoz nem éhezhetsz nap mint nap. Úgyhogy ez, ez teljesen egyértelmű szerintem.
Ezt a vitézőt
te igen.
A szent dolgok csak azon a helyen.
A szent dolgok csak azon a helyen tud alászállni, a szentség csak azon, vagy azon a helyen száll alá, amely aláveti magát az örökkévalónak. Hát akkor nagyon lényeges, hogy a szent dolgok, azok mind-mind az alázattal párosulnak. És ez egy olyan fontos dolog, hogy az embereknek ez az egyik legnagyobb problémája, amikor ilyen vallásosságról van szó, hogy nagyon könnyen félre lehetünk vezetve abban, hogy mit jelent igazán a vallásosság, vagy az Istenhez való közelség. Gyakran találkozunk olyan példákkal, amikor nagyon nehezen tudjuk megmagyarázni, hogy igazából miért is nem hiteles az a valami. Valamiért mégis érezzük, hogy nem ez az igazi. Hiába nagyon vallásosnak tűnik, és nagyon... De mégis érezzük, hogy valami miatt nem hiteles, hát éppen ezért, mert ez a kulcskérdés. Az kulcskérdés az, hogy mennyi alázat van abban az emberben, vagy abban a történésben, amiről beszélünk, és azt dönti el, hogy igazából ott Isten jelen van, vagy nincs jelen. Ezért előfordult olyan eset is, amikor valaki látszólag teljesen mondjuk tóra tartó és hasonlók, de mégis elég távol van Istentől. Ismertek azt a viccet? Találkozik egy zsidó a másikkal, egy vallásos zsidó a másikkal, és azt mondja neki, hogy figyelj, szörnyű álmom volt tegnap. És mit álmodtál? Nem is akarom elmondani. Azt mondd el. Azt látom, hogy Isten meghalt. Azt mondja neki a barátja, jó, hát nem kell aggódni. Tudod, hogy az ember olyasmiről álmodik, amire gondol napközben. Valószínűleg Istenre gondoltál, és akkor vele volt az álmod. Szóval igen, tudod, akkor már 20 éve nem gondoltam Istenre. És akkor ugye ez a dolog, ezt ilyen viccből ugye értsük, hogy mire gondolok. Tehát előfordulhat, hogy itt köze nincs Istenhez az, hogy ő. Na.
De az alázat és a megaláztatás az más.
Hogyne. Az alázat nem azt jelenti, hogy neked lábtörlőnek kell lenned, hogy teljesen azt jelenti, hogy Istennel szemben, nem is Isten, azt jelenti, hogy az életedben ne a te egód legyen a középpontban, hanem Isten. Kivel szemben? Istennel szemben? Csak Istennel szemben beszélünk, nem másokkal szemben. Az alázat az azt jelenti, hogy neked, a te világodban mindig Isten van középpontban. Erről beszéltünk a múlt héten, amikor egy zsidó azt mondja, hogy az örökké Isten, az örökké való egy, ezzel azt fejezi ki, hogy minden Isten, és ez az, ami az alázathoz erőt ad, mert igazából rájön arra, hogy igazából minden Isten, tehát én igazából az én létem csak róla szól. Ha ez van mindig előtted, akkor nem kérdés, hogy meddig megy el. Az alázat nem arról szól, hogy amikor valaki beszól neked, akkor nem szólsz vissza. Nem feltétlenül erről szól. Azt mérlegelni kell, hogy mi a praktikus. Arról szól, hogy előtted mi van a szemed előtt mindig. Szemed előtt mindig. Te vagy Isten? Ez a kérdés. A te saját egód, vagy Isten? És ezt mindig ugye az ember egy adott helyzetben elképzeli, hogyha most én vagyok, ami most motivál engem, abban mi van benne? Az, hogy Isten, vagy a saját egóm. És ez egy olyan gyakorlat, amivel nagyon könnyen, vagy amivel ha ezt észben tartjuk, akkor nagyon könnyen tudunk magunkkal segíteni az életben, hogy a helyes döntéseket és a helyes dolgokat csináljuk. Mert ezt mindig, amikor mielőtt bármit csinálunk, egy pillanatra megálltunk, azt mondjuk, hogy mi a motiváló erő itt? Az én egóm, vagy Isten? Nem mondom, hogy ez mindig olyan borzasztó egyszerű, mert sokszor hajlamosak vagyunk kicsit becsapni magunkat. És a többi nem mindig olyan egyszerű ezt megállítani, ezt a kérdést, de azért egy támpontot ad. Van egy... kérdezt, hogy meddig kell elmenni. Van egy jó barátom, akit tudjátok, nyaranként van egy ilyen akció már évtizedek óta, hogy Lubavicsi Yeshiva hallgató, rabbi növendékek nyáron, amikor nem annyira van tanulási esivába, akkor elmennek valamilyen világ távoli pontjára, ahol nincsen állandó zsidó közösség, vagy aktív zsidó közösség, és ott fölkeresnek zsidókat, és velük beszélnek. Magyarországon is szokott ilyen akció lenni, elmennek vidékre, és ott olyan helyeken is, ott a világ háta mögötti falokban is lehet még elvétve találni egy-két zsidót. És ezt nagyon sok helyen járnak, és akkor beszélgetnek velük, és ez a barátom ez Írországban volt egy pár évvel ezelőtt, és mesélte, most nem emlékszem a város nevére, eljutottak valami. Ugye Írországban nem nagyon vannak zsidók, nem is nagyon voltak soha. De mindesetre eljutott egy városba, ahol egyetlen egy zsidó neve volt megadva nekik, elmentek ez a zsidóhoz, egy nagyon üzletemben, ilyen jól ellátott üzletembernek tűnt ez a vendéglátójuk, aki közölte velük, hogy hát nagyon el van foglalva, hogy 15 percet tud velük beszélgetni, fogadta őket az irodában, és hát elkezdtek beszélgetni, de hát ahogy a beszélgetés elkezdődött, megismerte őket, akkor órákon keresztül tartott, 15 perc, és elkezdtek beszélgetni, azt mondja, nagyon megható volt, már önmagában elmesélte a helyi város zsidó közösséget történt, azt mondta, 1900-as évek elejéig még 4000 zsidó volt ott, akkor volt egy kis pogrom, és a zsidók, a helyi zsidók el kellett, hogy hagyják a várost 1904-ben, és azóta nem nagyon voltak zsidók, azt mondja, az utolsó előtti zsidó az egy pár hete meghalt, ő a itteni zsidó temetőben van eltemetve, ahol ő a 9. sír. Én vagyok az utolsó zsidó, mondja, és csak azt mondja, hogy is már megható volt, és azt mondja, neki elmesélte nekik az élettörténetét. És neki egy zsidó, aki Dublinba született, és ott nőtt föl, és hát nagyon jó körülmények között éldegélt, nagyon sikeres üzletember volt. Aztán elkövetett egy pár hibát, és a hibák úgy halmozódtak egymás után, és hát végül olyan helyzetbe került, hogy az alkoholhoz nyúlt, és alkoholista lett, utána drogok, és egyik drog hozta a másikat, egyre lejjebb került, ugye, egyre jobban zuhant lefelé, és hát a családja ugye megtagadta, teljesen földönfutóvá lett, és hát már nagyon maga alatt volt, és hát végül is sikerült megmenekülnie, mert csatlakozott egy ilyen elvonó csoporthoz, egy ilyen, és akkor végül is kikerült ebből az egészből. De hát az volt a problémája, hogy óriási nagy tartozásai voltak, de munkája nem volt. És hiába kereste a munkát, már teljesen tiszta volt az alkoholt és a drogtól, hiába keresett munkát, sehol nem talált munkahelyet. A legegyszerűbb dolgok, egyszerűen valahogy sehogy semmi nem jött össze. És ilyenkor ugye minél nagyobb a csalódottság, annál nagyobb a valószínűség, hogy a következő se fog összejönni. Már teljesen rossz lelkiállapotban volt, nagyon nehezen tartotta magát, és nem tudta, hogy mi lesz volna. De hát, hogy istenfélő ember, vagy istenhívő ember volt, és hát mindig Istenhez beszélt, és imádkozott. És azt mondta, Isten, figyelj, Isten, tudom, hogy elkövettem hibákat, de tudod, én most már megtértem, jó úton vagyok. Kérlek, ne tedd velem ezt, ez nem szép dolog, te teremtettél. Mégis valami munkát azért élik nekem, vagy valamiből élnem kell. Látta, ez nem segít. Akkor pár nappal később, Isten, jó, megértem, hogy mi van. Ha ad nekem munkát, 10%-át a jövedelmnek jótékony célra fogom fordítani. Teltek a napok, hetek, semmi. Azt mondja, 20%-a, 30%-a, 40%-a, 50%-a, semmi nem segített. Már ott tartott, hogy 50%-át a bérének, és mondjuk ezt a viccet csak mellékesen meséljem el, valaki megy Budapest belvárosába, egy nagyon fontos találkozó, üzleti találkozóra, és megy körbe, és nem talál parkolóhelyet, ugye ez előfordul. És ahogy megy körbe, és már egyre jobban izgul, már nagyon késésben azt mondja, Istenhez fordul, azt mondja, Istenem drága, ha most egy parkolóhelyet adsz nekem, akkor 1000 dollárt felajánlok jótékonysági célra. Abba a percben kimondja, látja, hogy egy autó mellette kiáll, azt mondja, jó, már nem kell, már megoldott a probléma. Vissza! De visszatérve a mi történetünkhöz.
Hát 50%-ot ajánlott.
Szóval már 50%-ot felállt, de semmi nem segített. Szóval már teljesen ki volt ábrándulva, azt mondja, egyik reggel, pontosan megmondta, emlékezett a dátumra, egy nyári napon, fölkelt, később, ugye nem volt munkája, kiment a konyhába, leült a székre, illetve átgondolta, hogy milyen az ő helyzete, és azt mondta, Isten, megadom magam. Kész, győztél. Tudom, hogy te így akarod, hogy így legyen, azt akarod, hogy így legyen, én ezt teljesen elfogadom. A te akaratod szerint fog történni minden, te ezt akarod, hogy velem ez legyen, nem nincs munkám, én elfogadom, amit te nekem adsz. Kész. te vagy a főnök. Ahogy te akarod, úgy lesz. De abban a percben, hogy ezt kimondta, és tényleg ilyen öröm töltött el, ilyen megnyugvás töltött el. Nem volt benne egy ilyen harcérzés, egy ilyen dac. De másnap reggel csörgött a telefon, és fölhívta egy régi-régi ismerőse, aki most egy új üzletet, ilyen van, vaskereskedést kezd el, és keres magának egy partnert, mert ő befektetne, de keres valaki, aki az üzletet vezetni, és még emlékszik rá, hogy milyen jó üzleti érzéke volt, és kérdez, nem akarna esetleg a partnerként beszállni, és ugye örömmel, és be is szállt, és fordult a szerencsekocka, és most jobban, és már azóta ez az üzlet nagyon nagy lett, és már kiszállt a régi barát, és most már ő vezeti, és stb. Mi a dolognak a lényege, hogy ez pontosan, amiről itt tanulunk. A dolognak, ez jelenti az, amikor átadod magad Istennek. Szerinti nem arról szól Isten, mit ismert ő föl, amikor ez a történet. De egészen addig ő hitt Istenben, de Istent úgy képzelte el, mint valami hatalmas erő, aki irányítja a dolgokat, és ereje van ahhoz, hogy megváltoztatja a dolgok sorsát, és ő üzletelt Istennel. Szóval üzletet. Vagy te, vagy én is vagyok, és megbeszéljük, hogy mi az, ami már megéri neked. Hogy 20%, 10%, 50%. Szóval amikor ez a fölismerés aznap reggel megtörtént, azt mondja, akkor fölismertem, hogy igazából minden Isten. Isten bennem is itt van. Szóval nekem föl kell adni a saját egómat, és nem állandóan magamra és a magam sorsára kell gondolni, hanem Istenre, és akkor hirtelen minden jóra fordul. Ez különben egy nagyon fontos dolog, ez szerintem az életben egy gyakorlati tanácsként. Az ember gyakran nagyon, nem azt mondom, tehát távol áll a zsidóságtól az a fajta hozzáállás, nehogy félreértsük, hogy valaki visszavonul, és engem nem úgy sem, ismerjétek azt a történetet, hogy árvíz van, és akkor jönnek az a híres történet, jönnek megmenteni, és akkor egymás után jönnek, és végén fölkerül, és Isten miért nem segített, hát én küldtem ezeket a hajót, meg a helikoptert, nem erről van szó. Arról van szó, hogy az embernek föl kell ismerni, hogy azért, amit ő tesz, nagyon fontos, hogy tegyen az ember. Ugye a Biblia mondja, megáll Isten mindenben, amit teszel. Ugye a cselekedet meg kell, hogy legyen, mert nem lesz áldás. Meg kell venni a lottószállni, nekem nem tudsz nyerni. De meg kell legyen a cselekedet. De ugyanakkor föl kell ismerni, helyet kell hagyni egy kicsit Istennek is. Bízzuk rá! Az nagyon, amikor az az állapot van, és ezt a saját életemben is megfigyeltem, hogy az ember valami nagyon el akar érni, és borzasztóan szinte görcsösen erőlködik azon a dolgon, hogy ezt elérje, és minden utat megpróbál, és így, és úgy, és amúgy. Sokszor nem sikerül. Miért? Mert annyira görcsös, mit mutat kezdve a görcsössége, hogy ez én kezemben van, ha nem fogok mindent, ha nem tépem szét magam, akkor nem fog sikerülni, mert csak én vagyok, aki ezt a dolgot. Ezt szerintem föl kell ismerni. Te, amit csinálsz, nagyon fontos, hogy megteremtsed az edényt, a befogadó edényt, de nem rajtad múlik. Hagyj egy kis helyet Istennek is. Abban a percben, hogy hagysz helyet Istennek, egy kicsit nyugizol, akkor Isten ott meg fog jelenni. Akkor a dolgok úgy fognak menni, ahogy kell. Nem azt jelenti, hogy távol áll tőlem, mondom a hozzáállás, hogy valaki teljesen majd Isten úgy is elintézi. Nem erről van szó, arról van szó, hogy hagyni, a pont a fordított végletről van szó, az is nagyon rossz. Hagyni kell helyet Istennek. Ne, azt kicsit engedjük, hogy ő is beleszóljon a témába. Mert ha nem, kis azt mondja, jó, akarod intézni egyedül? Tessék, intézed. Nyugodtan. Ha te úgy gondolod, hogy te elintézed, tessék intézni, én nem is szólok bele. Akkor nem szól bele, és akkor nem szoktak sikerülni. Szóval hagyni kell, hogy ő is beleszóljon egy kicsit. Nem kell a csodára bízni a dolgot, de mégis hagyni kell, hogy Isten lesz. És ez az alázat, amiről mi beszélünk. Fölismerni az életben, az élet mindennapjaiban azt, hogy Isten valóban ott van az élet minden pillanatában, ez az, ami istenivé teszi ami életünket. Akkor itt tartunk a 246. oldalon, akkor kicsit olvasok most én. Emiatt mondták bölcseink, hogyha csak egy zsidó is ül magában és Tórát tanul, az isteni dicsfény beragyogja őt. És mindenütt, ahol 10 zsidó együtt van, ott állandóan jelen van az isteni sehina. Ugye? Miért? Mert ott, ahol alázat van, ahol egy zsidó ül és Tórát tanul, és nem csak úgy tanul Tórát, amiről beszéltünk, nem valami külső szándék, hanem tényleg azzal a fajta alázattal, akkor Isten ott megjelenik. Aztán Isten mindenütt ott van, de érezhetővé válik. Ő helyet hagy egy kicsit Istennek. Kis helyet csinál neki, beengedi őt, hogy érezhetővé váljon. És ugyanígy, ahol 10 zsidó együtt vannak, és ha nem tanulnak tőle, de mivel ott van potenciálisan a Tóra tanulás, szerint ott van az az alázat lehetősége, ott Isten ott van. Most nem a számok a jelentősek, mert ez tényleg az a több magyarok, miért éppen 10, nyilván, ha egynek semmilyen nem lenne, akkor 10-nek nem lenne valami. Ez nem arról van szó, hogy csak a 10-nél és nem az 1-nél, de mégis a 10-nek valami különlegesség, akkor az a 10 szimbolizálja azt a 10 szférát, vagy valami teljessége. De mindesetre, amit látunk, hogy megint csak az alázatra van szükség. A kérdés az, hogy mi van azokkal a dolgokkal, amiben nincs alázat. Amiben az ego mégis nagyon központi szerepet játszik. Akkor nézzük. Ezzel szemben, aki nem veti magát alá az isteni akaratnak, és nem tartja magát semminek vele szemben, hanem magát egy önálló létező valóságnak tekinti, az nem részesül abban, hogy életereje egyenesen az örökkévaló szentségétől származzon. A szentség belső valójából, lényegéből, magából. Ugye? Akkor mi történik azzal, aki nem adja át magát Istennek, nem veti alá magát, akkor elvileg mit gondolnánk, mi történik? Megszűnik, nem? Ha Isten csak ott van, ott, ahol alázat van, és ha nem, akkor milyen létjogosultsága van egy olyan dolognak, ami Isten nem engedi be? Meg kéne, hogy szűnjön. Mit látunk a mi világunkban mégis, ezek a dolgok nem szoktak megszűnni. Nagyon boldogan, vígan éldegélnek. Azok a dolgok, azok az emberek, akik köztük gyakran mi magunk is, akik nem engedik, és ugye, akiknekben nincs meg ez az alázat. Akkor hogy lehet az, hogy ezek mégis léteznek? Ha minden Istentől való, ha minden pillanatban Isten akaratától függ, akkor hogy lehet, hogy azok a dolgok, amik elfordulnak Istentől, és ők maguk úgy érzik, hogy Istentől független, különálló entitások, azok továbbra is léteznek? Ez egy nagyon fontos kérdés. Gyakorlatilag magyarra lefolytva a kérdés, hogy a túróban lehet, hogy létezik rossz a világom? Gonoszság. Hogyha Isten minden, és nincs ilyen ellensége, mint Sátán, ami mondjuk kissé dualista felfogás, nem egyezik a monoteizmussal, akkor hogyan lehet az, hogy van rossz? Istenről nem feltételezzük, hogy rossz, ugye? Mert épp hozzámérjük a jót. Akkor hogy lehet, hogy mégis van rossz? Hogy milyen létjogosultsága annak a rossznak? Az igazság az, hogy miért van a rossz, azt mi meg tudjuk magyarázni. Miért van a rossz? Isten azért akarja, hogy legyen rossz, mert hogy legyen próbatétel, hogy az ember ne robotként bábszínház legyünk, hanem legyen valós választási lehetőségünk jó és rossz között, és ez adja az igazi értékét a jónak. De hogyan kap életet az a rossz? Hogyan kap éltető, léteztető erőt Istentől? Ez a kérdés. Akkor hogyan kapja? Erre adjuk meg a választ. Úgy, hogy hátulról, indirekt módon kapja azt. Ez úgy történik, hogy a szentség átalakul, azaz fokozatról fokozatra alászáll, sok-sok ezer lépésben a világok alászállásával, az okokozat által, sok-sok összehúzódással. A sok összehúzódás révén addig csökken le a fény és az éltető erő, míg annyira össze nem húzódott, hogy lehetővé válik számára beöltözni gáluti módba, számüzetésbe, abba a bizonyos időzelben önálló dologba, hogy azt éltesse, és a semmiből valamibé tegye. Nehogy visszakerüljön az a tökéletes semmi állapotába, amelyben azelőtt volt, mielőtt megteremtetett volna. Akkor ugye mit jelent? Hogy hogyan élteti Isten? Szóval úgy élteti, hogy nem egyenesen adja neki az éltető és léteztető erőt, hanem ilyen hátsó módon. Mit jelent, hogy hátsó módon? Erre később az Arthur ebben a 22. fejezetben azt a példát mondja, mint amikor valaki egy ajándékot ad valakinek. Egy ajándékot olyan embernek ad, akit szeret és tisztel, akkor egyenesen adja, szemében néz, mosolyogsz, örömmel adja láthatóan azt a valamit. Ha olyan embernek adja, akiért előfordul ilyen is, akiért nincs nagyon oda, akkor így odaadja neki, de nem néz a szemébe egy ilyen, mint hogyha hátra dobná neki. Legszívesen minél hamarabb el is tűnik onnan, csak gyorsan ledobja neki. A Ez a különbség a között, amikor Isten egyenesen ad, és amikor Isten, úgymond, ezeknek a dolgoknak létezniük kell, mert Isten itt találta ezt a világot, de nem egyenesen adja nekik, nem abból a face-to-face, szemtől-szembe módon, hanem ilyen ledobja. Igen. Tudjátok, az olyan, szerintem vannak dolgok, amik, ha egy kicsit elvonatkoztatjuk ezzel az ajándéktól, olyasmi, ami a lényeg, és föl kell ismerni ez a lényeg, az az övezet, és van, az, van a hulladék, nem a hulladék szó lett. Hát ami az ilyen melléktermék, igen, amilyen, amiből megeszünk, abból is van, ami ugye a lényeg, és van, ami aztán melléktermékként ugye tovább megy. Most az olyan, mint amikor mondjuk ugye minden jó rabbi tudja, hogy egy előadásban vagy egy tanításban be kell dobni egy pár viccet. Ugye, mert miért? Szerintem az emberek ne aludjanak el, ilyen késő este már az emberek is fáradtak a munka után, mégis egy kis frissítés. Most azért annak egy pár viccet be kell dobni, azért ügyelni kell arra, hogy legyen azért egy üzenet, ne a melléktermék legyen a lényeg, hogy ne egy ilyen stand-up show legyen, hogy viccek, hanem legyen egy központi üzenet, és egy kis fűszerként, kis melléktermékként, ami segíti az üzenet átadását, legyen egy pár vicc. De nem ez a lényeg. A lényeg az egy valami, és az üzenet, és a melléktermék az csak segíti azt a valamit. Ugyan, mint a gyümölcs, ami a lényeg, és van a héja, ami segíti a gyümölcsöt, hogy nem szükség van arra a héjra, de valaki megeszi a héját, tehát az csak mellékterméket eszik. Ha valaki hazamegy egy ilyen drósségről, amit a rabbi mond, akkor van, aki hazamegy, és akkor mire emlékszik, a viccekre, a melléktermékre, arra ment a koncentrás. Van, aki emlékszik viccre is, de a lényeg az, ami átjött. Tehát így a világunkban is pontosan erről van szó. Van a világban az a energia, ami egyenesen adatik. Ami a lényeg? Minek adatik egyenesen energia? Ahogy mondtuk, az, amiben Isten tükröződik, mert aláveti magát Istennek, és engedi, hogy Isten tükröződjön rajta keresztül. Ez a lényege a világnak. Ezt kell felismerni, és ez nagyon nehéz. Miért? Az élet nagy részében azért mi azokra a dolgokra figyelünk oda, amik nem a lényeg, hanem a melléktermék. És állandóan ezeket a melléktermékeket zabáljuk. Ezek a melléktermékek nagyon kitöltik a mi világunkat, nagyon betakarják azt, a lényeget, ami mögötte van. Ezért hajlamosak vagyunk nem odafigyelni a lényegre. Nem látni azt a lényeget, ami ott van. Akkor ez a dolognak a lényege, hogy Isten ezeket a melléktermékeket úgy tartja, ezeket a melléktermékeket föntartja, mert szükség van rájuk. De nem ezek a központi üzenet. Ezek mind mellékesen kapják az energiát. Úgy, mint az előadó beszédében a viccek, ami kell, hogy legyenek, de nem ez a lényeg. Ezek csak mellékesen kerülnek oda. És a mi feladatunk, a hallgatók feladata fölismerni azért, hogy ezek a viccek csak az átadás kedvéért vannak oda, de nem ezek a lényeges pontjai az előadásnak. Tehát egyrészt Isten nem egyenesen ad, hanem ezeknek a rossz dolgoknak, hanem így mellékesen, vagy hátrafelé dobva. Másrészt azt mondja, fokozatról fokozatra alászáll, sok-sok ezer lépésben a világok alászállásával, az okokozat által sok-sok összehúzódással. Tehát van itt még egy dolog. Azon kívül, hogy ez így mellékesen lett odaadva, nem is egyenesen lett odaadva. Ez olyan, mint amikor valaki az ajándékot odaadja a barátjának, akkor ő személyesen adja, szemébe néz, és úgy adja oda. Amikor valakinek nem szeret, akkor lehet egy lehetőség, hogy odaadja neki így. Még egy lehetőség, hogy odaadja valakinek, hogy az adja oda annak. És ha ezt úgy képzeljük el, Isten ezeknek a rossz dolgoknak úgy ad éltető erőt, hogy odaadja valakinek, hogy az adja oda valakinek, és az adja, és több ezer ilyen valakin keresztül megy, hogy mire megkapja az a valaki, már lehet, nem is tudja, hogy honnan jött. Ez a dolognak annyira, szóval ennyire nem közvetlen ez a kapcsolat. Akkor az isteni energia, ami a rosszhoz eljut, ott mind a kettő megvan. Egyrészt így adja, másrészt nem egyenesen adja, hanem sok-sok szinten keresztül megy, mire az éltető energia, léteztető energia bekerül abba a rosszba. És erről beszéltünk a múlt héten, hogy éppen ezért lehetséges, hogy sokszor a rossz, vagy a rosszal kapcsolatos dolgoknak több energiájuk van, mint a jónak. Ugye a nagy kérdés a profétának. Miért van az, hogy a rosszak mindig jól járnak, a jók meg mindig forró? Miért? Miért kaphat több energiát? Mert amikor a barátomnak adok, szemében nézek, akkor tényleg azt adom, amit én úgy gondolom, hogy ő megérdemel. Nagyon tisztelem őt, és tényleg egyenesen adom neki, de annyit adok, amit... Amikor így adok, és ez egy csomó mindenkin keresztül megy, akkor lehet, hogy a végén már több jut el ahhoz az illetőz, mint amit megérdemelne. Sokkal több. Mert nem nézek a szemében, nem egyenes itt a kapcsolat. Ezért ez ugye a technikája annak, hogy lehet, nem az a kérdés, hogy filozófiák is meg lehet magyarázni, hogy Isten azt akarja, hogy meg legyünk tévesztve, úgymond, és ezért a rossz több jót kap, mint a de most nem, inkább a technikáról van szó, hogy mi a technikája annak, hogy Isten azoknak még több energiát juttat sokszor, akiket nem szeret, úgymond, mint azokat, akiket szeret. Az a technikája, így adja, és nagyon sok mindenkin keresztül adja. Hát akkor nagyon sok szinten keresztül jön le az a energia, amíg eljut a végcélhez. És akkor beöltözik, azt mondja ezt a kifejezést, hogy gyakran szereti azt mondani, hogy beöltözik kifejezés, beöltözik abba a dologba, abba a rossz dologba, galuti módra, mint a számüzetésben lenne. Ki van számüzetésben? Az van számüzetésben, aki nem önakaratából van valahol. Egy olyan környezetben, olyan helyen van, ahol igazából ő nem lenne. Úgy, mint a zsidók a diaszporában, igazából ők nem itt lennének, saját akaratuk szerint, hanem a Szentföldön. De így hozta a sors, hogy és Isten, hogy elkerültünk onnan. Mi ezt mondja? Ez a galut, a számüzetés. Akkor a számüzetésnek ez a lényeg, hogy nem önakaratomból vagyok, ahol vagyok. Az az isteni energia, ami létezteti és élteti azt a rossz dolgot, azt a rossz cselekvést, azt a rossz embert, azt a rossz... Az nem önakaratából, úgymond az nem való, az akaratának megfelelően van ott. Ott van, mert végül is oda került, mert ott mégis ott kell lennie. De nem az a, nem tükröződik benne a valós lénye, a valós lényege. De mindenképp ott kell, hogy legyen, mert ha nincs ott, akkor az a dolog megszűnik létezni. Isten nélkül semmi nincs, még a rossz sem. Szinte a rosszban is ott kell, hogy legyen Isten, mert ha nincs Isten ott, akkor megszűnik az a dolog. Mi folytatja, és azt mondja, ezért nevezzük ezt a világot, ami amellett, hogy anyagi és alantos is, minden tartozékával együtt a klipot, a héjak, és a szitrákra a másik oldal világának. És ez az oka annak, hogy a világ dolgai durvák és rosszak, és a gonoszok uralkodnak rajta. Ugye, akkor mit mondunk, hogy ezen a világon végül is miről van szó ezen a világon? Mi az alapvető mottoja ennek a világnak, a mi kis fizikai világunknak? Éppen az ego. Éppen az, hogy mindenki azért van, mert ő nagyon építi magát. Az ego. Az ego mindenben ott van, alapállásban ebben a világban. A Zohár azt mondja, hogy a mi világunk az a különálló hegyek világa. Mit jelent ez? Mindenki oda van magáért, és tartja magát, és ott van az ego benne, és a másik, és állandó a harc. Mert sok ego ütközik, és akkor állandó, ha nem lenne ego, akkor nem lenne harc. Az angyalok nem harcolnak egymással, nincs konfliktus helyzet, mert Isten világít, minden Isten, mi a kérdés itt kell? Tényleg igazából nem is vagyok, csak Isten van, egység van. Az az igazi egység, amikor ez az egy valami megjelenik. De mi világunkban Isten nagyon el van takarva, nagyon sok a héj és a burok, nagyon sok a, ami eltakarja a lényeget, nagyon sok a vicc, úgymond, a történetben, és nagyon nehezen jön át, hogy mi is az üzenet lényege, és ezért nem áll össze egy egység. Mindenki a saját egójáról gondol, és mivel az ego uralkodik ebben a világban, ezért a mi világunk anyagi, alantos, és nagyon nehéz, és rossz, és durva. Ez a dolognak a lényege. Ha nem lenne ego, akkor ez mind nem lenne. Ha az ego nem lenne, hanem tényleg meg lenne az a átadás, magunkat átadjuk Istennek, akkor a világ nem ilyen lenne, hanem akkor lenne végül is a világ csak jó. Akkor nem lennének konfliktusok, nem lennének problémák, nem lennének fájdalmak, és így tovább, és így tovább. Most, hogy hívtuk ezt a világot, ami a világ, ugye, amire azt mondtuk, hogy most most elvesztette a fonalat. Igen. Hogy hívtuk ezt a világot, amire azt mondjuk, hogy ez egy fizikai és rossz világ, és a különálló hegyek világa? Azt tudtuk, hogy ebben ott nagyon sok, itt nagyon sok a héj. Ezt mondtuk, hogy a héjak. És most már értjük is, hogy mi az a héj, ami eltakarja a lényeget. Ugye? De azt mondjuk, hogy a héjakban két típusú héj van. Van egy olyan héj, ami még emészthető, és van az a héj, ami csak rossz. Akkor a héj, ami emészthető, ezt hívjuk a világító héjnak. Ez az a héj, ami még átváltoztatható a jóra. És van a belső héj, mondjuk. És van a külső héj, ami teljesen rossz. Azt mondja, azonban a klipák is két részre oszlanak, egyik részük alacsonyabb szintű a másiknál. Az alacsonyabbik fokozat a három teljesen tisztátalan klipá, amelyben semmi jó nincs. Ezek ilyen látomásában ezeket forgó szélnek, sötét felhőnek és cikkázó tűznek nevezik. Ezek ilyen látomással az egyik olyan forrás, ami nagyon sok kabbalisztikus fogalom származik. Ezért három teljesen tisztátalan klipa, mert van a forgó szél, a sötét felhő és a cikkázó tűz. Ugye, akkor ezek az adja ki a hármat. Ezek mind szimbolizálnak valamit, ezek a teljesen rossz klipák. Ezekből erednek a világ pogány népeinek lelke és testük is, továbbá a tisztátlan élőlények lelke és teste, vagyis azok ki, amelynek élvezete tilos, valamint az összes tiltott növényi, mint például az orlá vagy a szőlőbe vetett másfajta mag, tehát az összes tilalom és a tilalommal kapcsolatos minden teremtmény és stb. Most ugye akkor ugyanígy a bálványimádás és a bálványimádásnak hódoló népek is, hiszen az is Isten alapvető létét tagadja. Tehát minden rossz cselekedet és minden rossz cselekedettel kapcsolatos entitás ehhez a három rossz klipához tartozik. Úgy szintén minden olyan cselekedet, beszéd és gondolat, életereje, amit akár egy zsidó tesz, tehát itt nem az arcol, hogy zsidó vagy nem zsidó, bármilyen ember, amely a zsidók esetében 300 tiltó parancsot valamelyikébe vagy valamelyikének egy halakábeli ágazatába ütközik. Ugye elkövet valaki egy bűnt, honnan nyeri az energiáját, hogy elkövesse azt a bűnt? Ebből a három rossz burokból, ebből a három rossz héjból. Ahogy ez megvan írva ott az ötödik fejezetben. Ez a rossz klipa, a rossz burok. A három rossz burok. És van a fénylő klipa, amit viszont azok a héjak, azok a viccek, azok a melléktermékek, amiket azért át lehet fordítani a jóba, a szembe. És ezekről lesz szó a következő fejezetben, amikor ezt részletesebben megtárgyaljuk. Van-e kérdés esetleg a mai órával kapcsolatban? Nix? Esetleg?
Meg. Ez inkább egy gyakorlatban sikerekelni, hogy a kín ilyen szerint összetart, nagy erővel összetart.
Egy ideig.
A jó dolgoknak nem kell, tehát aki a tiszta becsületes úton jár, az nincs szüksége segítségre, meg összefogásra.
Miért ne lenne?
Van.
Szerintem pont fordítva. A bűn az hosszú távon szétválaszt, miért? Mert mindenki az egy saját egóját nézi. Akkor lehet, hogy átmenetileg van egyfajta szövetség, de csak addig, amíg az érdek, amíg az érdek kívánja. A jó, az isteni, az összetart, mert fölismered, hogy mindannyiunk igazából ugyanabból vagyunk. Hát persze, de hát ez az a legésznek a lényeg. Ha van benned alázat, akkor fölismered, hogy minden Isten, és azért semmivel szemben sem vagy igazán ellenséges. Hát az az a dolga, mert nincs ez az alázat meg a világban, mert nagyon sok a hely, és nagyon nehéz elérni ezt az alázatot. De mivel a világban nagyon erősen nem ez az alázat tükröződik, hanem a sok-sok ego, a sok-sok hely, ami elrejti maga mögött a lényeget, ami az egy Isten, ezért van durvaság és rossz a világban, mert mindenki a saját egójájája tartsa, és ütögetjük egymást. Nagy a harc.
Úgy gondolom, hogy ez a gondolatmenet számomra egy olyan, hogy ha semmik vagyunk, akkor ha összefogunk 30-an, akkor is semmik maradunk. Ha egók vagyunk, akkor van értelme az összefogásnak, mert a 10-nél több a 20.
Akkor úgy gondoljuk, hogy van értelme, igen. Ha egók vagyunk, akkor tényleg mindegyiknek van egy száma, és akkor ezért van az a... Igen. van egy olyan mondás, amikor két zsidó összefog, akkor ott egy Isten lélek van, két állat ösztöni lélekkel szemben. Miért? Mert az Isten lélek az ugyanaz? Az egy, annak a lényege az egy, akkor itt csak egy van. De az állati ösztöni lélek, az két különálló ego. Van az Éva és van a Slomo. Azt a különállásunknak mi a... Az, hogy mi nem élünk nagy szeretetben és egységben, mi adja meg az okát? Az egónk. Ha nem lenne egónk, akkor ez nem lenne. Ha az egónknak mi adja gyakorlatilag, a mi különállásunkat, az, hogy mi másmilyenek vagyunk, az ego adja. Most ne értsétek félre, tehát elérni azt a szintet, hogy teljesen semmik legyünk, nem tudjuk. Mert fizikailag képtelenség. De törekednünk kell erre, hogy minél inkább elérjük. Azért is képtelenség, mert még aki igazán szent dolgokért teszi magát, van ez a mondás, a híres mondás a Tanyában, hogy még a legnagyobb cádik is, a legnagyobb igaz ember, aki Istent szereti és imádja, ott is van valaki, aki szereti Istent és imádja. Szóval ő még nem semmisült meg, mert ő nem szeretne és imádna. Csak olyan dolog tud szeretni és imádni, ami még van. Szerintem teljesen megsemmisülni nem tudunk. De törekedni kell arra, hogy az egónk minél kevésbé legyen durva. Legalább teoretikusan fölismerjük, amit fel kell ismerni. Szerintem mondjuk Istent is lehet egocentrikusabban és kevésbé egocentrikusan szolgálni. Mondjuk azért szolgálom Istent, és azért teszek ennyi jót, mert számítok arra, hogy akkor az édenkertben jó sorsom lesz. Nagyon jó dolog, jobb, mint hogyha lopnál, csalnál, hazudnál, de ez még azért elég fontos szerepet játszik az egód. Az is már szép dolog, hogy te nem csak a fizikai örömökre számítasz, hanem vagy szellemi örömöket is értékelni tudsz. Most nem arról beszélek, amikor valaki még 60 szűzlányt képzel el, hanem tényleg, amikor valaki így fölismeri, hogy itt egy micsoda szellemi öröm lehet mondjuk az édenkertben létezni. De van egy magasabb szintje ennek, amikor már nem azért csinálom, hanem magát a cselekedetért, mert fölismerem, ez egyetlen valóság. És én el szeretnék tartani, de még ott is ott vagyok én. Tehát mondom, ezekben van szint, vannak szintek, csak látni kell a vonulatot legalább. Jó? More questions, please? No? Okay. Köszönöm szépen.